végre itt a nyár, ha nyár, akkor a gyerekek ugye felszabadultabbak, nincsenek intézményben, és sajnos előfordulhatnak balesetek is. Éppen ezért a Családcentrum Alapítvány Családban Maradt című műsorában is ezt a témát választottam, hogy nézzük meg, hogy a fogászaton belül a fogbalesetek kapcsán mit tud tenni a szülő az első ijegységen túl, illetve ha már fogászati téma, akkor nézzük meg, hogy melyek azok a legfontosabb ismeretek, amelyekkel jó, ha a szülők tisztában vannak. Én Somogyi Tímea vagyok, a mai műsor szerkesztője és műsorvezetője. Nagyon örülök, hogy elfogadta a felkérésünket dr. Volomné Varga Marianna, miofunkcionális tanácsadó és klinikai nyelvész. Nézzük akkor itt a nyári fogbalesetek kapcsán, mi az, amire odafigyelhetnek a szülők megelőzésképpen, illetve van-e olyan általánosítható dolog, hogy melyek azok a gyerekek, túl azon, hogy valaki örökmozgó, akire jellemzőbb, hogy ilyen baleset éri.
Valóban a nyár egyik sláger témája a fogászatban a mindenféle fogbaleseteknek az előfordulása. Ez többnyire abból adódik, hogy sokkal többet vannak a gyerekek a szabadban, sokkal többet vannak veszélyes közegben, és hát sajnos időnként a szülők figyelme is lankad a 40 fokos melegben, így könnyebben megesik a baj. Ami leginkább történik ilyenkor, az az, hogy letörik a fogukból egy darab, meglazulnak a fogak az ütés nyomán, rossz esetben akár ki is törhet az egész fog. Általában inkább a fiúkra jellemző az, hogy ilyen baleseteket szenvedjenek. Ők azok, akik bevállalósabbak, belemennek mindenféle kihívásba, így aztán őket érik gyakrabban az ilyen típusú balesetek. Különösen gyakori az, hogy kis motorral, biciklivel fejre állnak, esetleg a játszótéren eltalálja őket a hinta, csúszdában egymással szembe mennek föl, összeütköznek, mászókáról leesnek, ezek a tipikus nyári balesetek.
Mit tehet a szülő az első ijegységen túl?
Az első ijegységen túl ugye főként a gyereket kell megnyugtatni, mert nyilván, ha vérzik, ha fáj, akkor borzasztóan megijed a gyerek. Utána viszont a legelső feladat az, hogy ha megnyugtattuk a gyereket, minél előbb fogorvoshoz vigyük, illetve azt is ellenőrizni kell, hogy a fogain kívül esetleg mást is beütötte, ha a feje sérült, szeme sérült, akkor nyilván a fejsérülés lesz az elsődleges kezelendő probléma.
Nézzük, mit tehetünk megelőzésképpen, lehet-e egyáltalán kivédeni, és ha igen, hogyan?
Egy örökmozgó gyereknél nyilván nehezebb kivédeni ezeket a baleseteket, de jó, ha tudják a szülők, hogy sportolói fogvédők már 4-5 éves kortól is vannak. Tehát ha tudják, hogy a gyerek ennyire aktív, akkor célszerű, illetve bringázáshoz, kismotorozáshoz mindenképpen ajánlott egy sportolói fogvédőnek a viselése. Ez kapható a kereskedelemben is szabadon, bár kevésbé kényelmesek és kevésbé hatékonyak, mint azok, amelyeket fogorvosnál lehet beszerezni. A fogorvosnál beszerezhető sportolói fogvédők azok általában termoplasztikusak, ez azt jelenti, hogy hőre lágyulók, tehát a gyereknek a fogára alakíthatók ezek a fogvédők, és a funkciójuk pedig ugye nyilvánvalóan az, hogy megvédjék különösen a frontfogakat. Általában ütés a frontfogakat éri, és ezeknek a sportolói fogvédőknek az a feladata, hogy az ütés erejét elvezessék a hátsó fogakra. Ez a működési mechanizmusuk, úgymond.
Hát ha jól értettem, akkor az a cél, hogy így csillapítja, vagy tompítja azt az erőhatást, ami éri az első frontfogakat?
Így van, ezzel tompítható az erőnek a nagysága, ami a frontfogakat éri. Nagyon fontos azonban azzal is tisztában lenni, hogy a szülőnek azon túl, hogy fogorvoshoz viszi a gyereket, milyen feladata lehet még egy ilyen balesetnek a kapcsán. Különösen vonatkozik ez arra, amikor kiesik a fog az ütés következtében. Régen általános volt, hogy megpróbálták a tejfogakat is visszaültetni. Ez ma már nem használatos dolog, hisz könnyen megsérülhet a visszahelyezéskor a maradó fognak a csírája. Viszont a szülők nem csak pici gyerekeket nevelnek, akiknek tejfoguk van, hanem bizony vannak már vegyes fogazatú gyerekek is, akikkel nyaralni mennek a szülők, és ott viszont érdemes tudni, hogy ha kiesett, kitört egy maradó fog, akkor mit kell tenni. Nagyon fontos, hogy semmiképpen se fogjuk meg a fognak a gyökerét. Csak a koronai részét. Semmiképpen se kezdjük el tisztogatni, lemosni, mert akkor azok a sejtek, amik ahhoz szükségesek, hogy a fogak visszatudjanak rögzülni a fogágyba, azok sajnos megsérülnek, elvesznek. Tehát ilyenkor az a feladat, hogy a fogat csak a koronai résznél megfogva betegyük nyálba, tehát a gyerek szájába, ha már nagyobb, nyelve alatt viszonylag biztonságban van. Vagy ha nél fizsó, ami nem oly gyakori, ez a fiziológiás sóoldat, amit az ember az infúziók kapcsán is kap, akkor abban is lehet tárolni ezt a kiesett fogat, amíg elérünk a fogorvoshoz. Illetve be lehet szerezni a patikában külön erre a célra készült fogbalesetek számára készült dobozt, amiben már benne van az a folyadék, amiben lehet tárolni addig a fogat, amíg visszahelyezésre kerül. Nagyon fontos az időfaktor is. Ha kitört egy ilyen fog, akkor lehetőség szerint egy órán belül vissza kell helyezni. Akkor van a legnagyobb esélye annak, hogy vissza tud csontosodni ez a fog úgy, hogy nem hal el közben.
Tehát ez azt jelenti, hogy ha oda is értünk a fogászatra, akkor gyorsan jelezzük, hogy milyen égető problémánk van, hogy ne kelljen végigvárni a sorunkat.
Ez így van, vagy lehetőség szerint még útközben beszéljük le telefonon, hogy fogbalesetes gyereket viszünk, esetleg egy soron kívüliséget biztosítsanak ennek kapcsán. Azt is fontos tudni, hogyha a fog nem esett ki, csak elmozdult, nem szabad a szülőnek megpróbálni visszamozgatni az eredeti helyére, mert ha tejfogról van szó, akkor ugyanúgy megsérthetjük a maradó fog csíráját. Ugye ez arra is vonatkozik, ha felnyomódott, benyomódott egy fog, semmiképpen ne kezdjük el visszahúzni. Ez a fogorvos feladata, hogy stabilizálja ezeket a fogakat. Az történik ilyenkor, hogy valamivel megsínezik ezeket a fogakat. Jó esetben ez egy polietilén rost, ami nagyon vékony, és utána nem akadályozza a gyereket a mindennapos teendőiben, a beszédben, az evésben, de mindenképp figyelni kell az első hetekben arra, hogy ne rágjon a sérült fogon a gyerek, és lehetőség szerint ebben az időszakban inkább puha ételeket fogyasszon.
És mi a helyzet akkor, ha csak letört egy darab?
Nem kell kétségbe esni. Ugye régen az volt a szokás itt is, hogy ha maradó fogról volt szó, hogy lecsiszolták, megkoronázták, vagy kicsi gyereknél, ha nagyon letört, lehet, hogy kihúzták. Semmilyen tragikus beavatkozásra nem kell számítani. A cél mindig az, hogy lehetőség szerint megtartsuk ezeket a fogakat, és ne roncsoljuk tovább. Tehát egy maradó fog esetében a letört darabok, azok nagyon szépen kipótolhatók tömőanyaggal, úgyhogy nem is látszik, hogy bármilyen sérülés történt azon a fogon. Elképzelhető, hogyha nagy a sérülés mértéke, akkor és elhal a fog, vagy sérül maga a fogbél, akkor gyökérkezelni kell a sérült fogat, de ez is fájdalommentesen megoldható.
Tehát, ha jól értettem, akkor nem kell megijedni, hogyha nem találjuk az letört darabot mondjuk a játszótéren a fűben, mert hogy arra nem is biztos, hogy szükség lenne.
Így van, nem kell ettől kétségbe esni. Hogyha megvan a letört darab, akkor persze lehet vinni, és akkor meg lehet próbálni azt visszaragasztani, de különösen, hogyha kicsi darab tört le, akkor nagyon nehéz ezeknek az apró daraboknak a visszaragasztása. Igazándiból egyszerűbb kipótolni egy ugyanolyan fokszínű tömőanyaggal, mint amilyen a gyerek foga.
De azt gondolom, hogy mindenképpen fontos. Tehát ne úgy gondolkodjanak a szülők, hogy csak egy kis darab tört le, akkor minden rendben lesz. Ez nem is látszik annyira, vagy nem feltűnő, mert megsérült a fog és szükség arra.
Hát mindenképpen ellenőrizni kell, hogy mennyire sérült a fog. Tehát ha nincs olyan nagy havária, hogy vérzik, mozog, akkor persze nem kell azonnal futni, de mindenképpen meg kell nézetni, és mindenképpen figyelni kell, hogy az ütés kapcsán esetleg elszíneződik-e, elszürkül-e a fog. Hogyha a fog beszürkül néhány héttel, vagy hónappal a baleset után, az azt jelenti, hogy az a fog elhalt. Ha a fog elhalt, akkor maradó fognál mindenképpen gyökérkezelni kell. Hogyha tejfogról van szó, akkor nem feltétlenül, illetve ha panaszos is, és hozzá kell nyúlni, ott ugye egy egészen más hozzáállást igényel a gyökérkezelés, mert ott megint csak óvni kell a maradó fog csíráját, tehát csak a koronai részből távolítják el ezeket az elhalt maradványokat.
Általánosságban elmondható-e, hogy vannak olyan gyerekek, azon túl, hogy fiúk és örökmozgók, akiket gyakrabban érnek ilyen fogbalesetek?
Igen, vannak olyan gyerekek, akikre tipikusan jellemző a fogsérülés. Valahogy, ahogy elesnek, állandóan a fogukra esnek, megsérül a szájuk, a fogínyük. És ez azért van, mert a foguk sajnos nem úgy áll, ahogy állnia kellene. Tehát amikor előrébb áll a fog, kiáll a fogsorból, úgymond, akkor nyilvánvalóan könnyebben áldozatul esik egy ilyen fogbalesetnek. Ez pedig annak a függvénye, hogy mi okozta azt, hogy ilyen szabálytalan legyen a gyereknek a foga. A legnagyobb probléma az a szájlégzés és az újszopás ebben a kérdésben. Van nagyon sok más, de kifejezetten az előreálló fogakat, azt leginkább a szájlégzés és az újszopás okozza.
Segíts, Marianna, mégis hogyan? Hogy van ez összefüggésben, illetve mit tapasztalhatnak a szülők? Észreveszik-e az újszopást, azt feltételezem, igen, de mondjuk egy a szájlégzést.
Hát nyilvánvaló, hogy észreveszik azt is, ha a gyereknek állandóan nyitva van a szája, vagy alvás közben állandóan nyitott szájjal alszik, és ilyenkor a nyelv lekerül a szája alsó részébe, és az alsó ácsont meg hátra esik. Tehát tulajdonképpen a felső fogak előrébb állnak, mint az alsók, és ezért sérülékenyebbek is. A szájlégzés egyébként egy nagyon komoly probléma, nem csak a fogazat, hanem az általános egészség szempontjából is. Hogyha hosszú éveken keresztül fönnáll, akkor mindenféle betegség kialakulását elősegíti, úgyhogy már csak ennek okán is figyelni kellene a szülőknek arra, hogy a gyerek szájlégző-e vagy sem. Illetve a szájlégző gyerek az sokkal nehezebben koncentrál az iskolában. Ő az a tipikus örökmozgó, aki képtelen a fenekén megülni, képtelen koncentrálni, odafigyelni, ezért nyilvánvalóan a teljesítménye is rosszabb. Úgyhogy már csak ennek okán is érdemes utána menni a dolognak. A fogakat tekintve pedig, miután a nyelv nincs a helyén, nincs, ami kitartsa a fogívet, tehát egyrészt emiatt szűk lesz a fogív, másrészt viszont szintén a nyelv hiánya miatt nem tud úgy fejlődni az álcsont, ahogy kellene, elmarad a horizontális fejlődés, tehát ez a vízszintes irányú előre, oldalra növekedése a felső fogívnek az elmarad, ez pedig azt fogja eredményezni, hogy nem fognak elférni a maradó fogak a fogívben. Tehát mindenképpen figyelmet kell ennek szentelni, és a legjobb, hogyha a szülő mondjuk úgy 5 éves kor körül elviszi a gyereket a fogorvoshoz, és nem csak azt nézeti meg, hogy van-e lukas foga, hanem azt is, hogy mi várható a fogszabályozás tekintetében.
Vannak-e arra számszerűsíthető adatok, hogy mégis a gyerekek hány százalékára jellemző az, hogy szabálytalanul állnak a fogai, illetve vajon mi lehet ennek az oka? Örökletes tényezők, vagy valami rossz szokás?
Hát egy nagyon nagy számról beszélünk, tehát korántsem arról van szó, hogy ez egy sporadikus dolog lenne, hogy a gyerek fogszabályozásra szorul. A legóvatosabb becslések szerint is a gyerekek 75%-a érintett, viszont olvastam olyan új tanulmányokat, ahol 90% fölé teszik az érintettséget. Ez azt jelenti, hogy majd minden gyerek kisebb vagy nagyobb mértékben, nyilvánvalóan nem mindenki egyformán, de érintett ebben a problémában. És az, hogy mitől alakul ki, ugye ilyenkor fölvetődik mindjárt a kérdés, hogy mi az, amitől szabálytalan lesz egy gyereknek a foga, és a szülők azok többnyire letudják azzal, hogy ó, én pont így néztem ki, vagy az apjának pont így állnak a fogai, vagy a nagyapapának. Igen, lehetnek ilyen jellegű hasonlatosságok, de nem feltétlenül genetikai az ok. A gyerek ugyanis kiválóan le tud nézni bizonyos szokásokat a szülőkről, nagyszülőkről, testvérekről, amit elsajátít, ő is magáévá teszi, és ezek a szokások, ezek a diszfunkciók sajnos beleavatkoznak az ő fogai állásába is. Tehát ha van egy olyan szülő, aki beszéd közben dugdossa a nyelvét előre, ugye egy ilyen interdentális hangképzése van, akkor ezt kiválóan utánozza a gyerek. És azt azért tudnunk kell, hogy a nyelv borzasztó nagy mértékben tudja befolyásolni a fogak állását, hisz nagyon nagy erőt képes kifejteni. Miután ez a legizmosabb, legerősebb izomzattal rendelkező szerv a fogak környékén 500 g-nyi nyomóerőt is képes kifejteni, holott egy előső fog már 1,7 g-nyi nyomóerő hatására elmozdul, akkor könnyedén megértjük, hogy mi is a probléma lényege. Ugye az 1,7-nél az 500 már eleve nagyobb, de hogyha hozzáveszük azt, hogy valaki nyelvlökéses nyelő, és átlagosan 2000-szer nyelünk egy nap, és ráadásul még a hangképzése is érintett, akkor minden olyan szóban, ahol olyan hang van, amit ő nyelvlökéssel képez, az újfent 500 g-nyi nyomóerő a fogakra. Tehát az lenne a csoda, ha ekkora erő hatására nem mozdulnának el a fogak. De mitől lesz valaki nyelvlökéses nyelő? Vagy mitől lesz szájlégző? Ugye amikor megszületik a baba, akkor igazándiból, ha nem volt valamiféle terhesség alatti vagy születéskori probléma, akkor zárt a szájtartása, az orrán veszi a levegőt, jól szopik, a szopás megerősíti a megfelelő izmokat ahhoz, hogy zárva tudja tartani a száját, és fönn tudja tartani a nyelvét. Tehát ha ez így rendben van, akkor mi az, ami mégis félreviszi a fogazatot? Hát nagyon sok minden. Ugye azt említettem az előbb, hogy a szoptatás az egy nagyon fontos kérdés. Tehát minden kismamát bátorítanék arra, hogy szoptassa a gyereket, és ne csak azért, mert ez a legjobb táplálék egy újszülött meg csecsemő számára, hanem azért is, mert az arcfejlődés szempontjából kulcsfontosságú. Hogyha valaki nem tud szoptatni, vagy nincs elég teje, ugye ez szokott lenni a következő kérdés, hogy akkor mit csináljon? Hát lehetőség szerint akkor se cumis üvegezzen, hanem lehet most már kapni egy ilyen szoptanít nevű eszközt, amit rá lehet illeszteni az anya mellre. A baba az kiválóan tudja végezni a szopó tevékenységet a mellen, tehát az izmai erősödnek. A mennyiség viszont a tejből ezen a kis csövön érkezik, ami rá van illesztve az anyának a mellére. Tehát vannak trükkök, amivel ezt a problémát lehet kezelni. Nagyon fontos aztán, ha már így a táplálkozásnál tartunk, az, hogy mit eszik a gyerek később. Nagyon fontos lenne, hogy a finomított szénhidrátokat lehetőség szerint kerüljük, minimálisra csökkentsük, mert a csontanyagcsere szempontjából nem jó. Másik nagyon fontos tényező, hogy sok olyan élelmiszert kapjon a baba, amit rágnia kell, ugyanis teher alatt nő a pálma. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy valakinek például kiesett egy foga, és a záros határidőn belül nem kerül pótlásra, akkor azon a területen, ahol nincs fog, tehát ami nincs funkcióban, ami nem rág, ott a csont egész egyszerűen lesorvad. Tehát azért lényeges a rágás, hogy legyen egy megfelelő mennyiségű csontnövekedés, csontképződés. Ezen túlmenően nagyon lényegesek bizonyos szokások. Tehát az ember elég gyakran szembesül azzal, hogy a tapasztalatlan anyuka, amikor sír a gyerek, akkor mint egy varázseszközként nyúl a cumi után, és teszi a gyerek szájába. Lehetőleg ne tegyük, mert ez is nagyon komolyan befolyásolja a fogazatot, és elviszi az arcfejlődést negatív irányba. Ugye az anyuka megpróbálja megnyugtatni a gyereket, a gyerek kiköpi a cumit, és hányszor látja az ember, hogy utána visszateszi az anya, sőt egy idő után, hogy kiköpi a gyerek, rajta tartja az ujját, és akkor egy idő után benn marad a cumi. Lehet, hogy a gyerek ettől egyébként megvigasztalódik, sok esetben egészen bizonyosan, de mégis a cumi nem más, mint anyapótlék. Tehát igazándiból ilyenkor a babának arra lenne szüksége, hogy az anya fölvegye, dajkálja, merre tegye. Ez egy nagy kihívás, és borzasztóan fárasztó is, hozzáteszem, amikor nyűgösebb időszak van, és éjszaka már 5-5-szörre, 6-5-szörre kell fel. Ez egy borzasztóan nehéz és kimerítő feladat az édesanyának, de hosszú távon mindenképpen megéri, azt gondolom. És akkor a másik probléma, ami föl szokott merülni, az az, hogy most akkor cumizzon a gyerek, vagy hagyjam, hogy szopja az ujját. Lehetőség szerint egyik se. És ugye jön akkor a következő kérdés, hogy akkor mi legyen, mit csináljon, hogy lehet ezt elkerülni. De az esetek túlnyomó többségében, hogyha igény szerint van szoptatva a baba, ha problémája van, fölveszik és dajkálják, akkor nem fogja igényelni azt, hogy cumi vagy az ujja a szájába kerüljön. Ez a megfigyelés. Én a saját gyerekeimnél is ezt tapasztaltam. Van belőlük 3, és egyiknek se kellett így módon se a cumi, se az ujja, hogy megnyugtassa magát. De miért is baj az, hogyha cumizik, vagy az ujját szopja a gyerek? Egyrészt például az ujjszopás az önmagában is deformálja az állcsontot. Ha hosszú távon megmarad, akkor különösen. Maga a cuminak az a része is, amit a foga közé kap, az maga már okoz egy nyitott harapást, de ezen túlmenően bizonyos izomfunkciókat is befolyásolnak, tehát leszoktatják például a nyelvet az alsó szájtérbe. Ugye korábban említettem, ha nyelv nincs a helyén, akkor nem tud normálisan fejlődni az állcsont. Ez egy kritikus pont és kulcsfontosság, hogy a nyelv a helyén legyen a szájpadláson. Ha viszont a cumi a szájban van, vagy a gyerek ujja, akkor kényszerűen a nyelv ezek alá kerül az alsó szájtérbe, és attól függően, hogy mennyire van lent, okoz vagy pókharapást, vagy buldogharapást. Ha középen van a nyelv, akkor inkább az a jellemző, hogy előrébb áll a felső álcsont, ha lent van a nyelv és az alsó álcsontot nyomja, akkor az fejlődik túl, és kialakul egy élharapás, vagy buldogharapás. Tehát nem csak amiatt rossz a cumi meg az ujjszopás, hogy az önmagában deformálja a fogakat vagy az álcsontokat, hanem azért, mert rossz funkciókat fejleszt ki, rossz szokásokat, amik aztán további negatív hatással vannak a fogazatra.
Ez így jól van, tedd fel a kezed, Hallgasd a dallamot és figyeld az ütemet. A fények játszadoznak, a szívem dübörög. Köszönöm, hogy itt voltál, az emléked örök. Drága nyár, köszönök mindent neked, hogy itt voltál. Annyi szív szeret és a sok La 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 voltál, annyi szív szeret, és a sok emlék, amit őrzünk rég, ígérem, találkozunk még. Drága nyár, köszönök mindent neked, itt voltál, annyi szív szeret, és a sok
az előzőekben említetteken túl van-e még valami a szánkban, ami hatással van a rágásra, a hangképzésre, az állkapocs fejlődésére?
Még egy fontos dolgot említenék, ez a nyelvfék. Régen ez valahogy jobban működött, hogy a születés után egy általános gyakorlat volt, hogy a gyerekeknek a nyelvfékét fölszabadították, ha kellett, ha nem. De legalább megvolt az az előnye, hogy akkor a rövid nyelvfékből eredő problémák nem jelentkeztek. Ugye az a probléma a rövid nyelvfékkel, hogy a baba szopni sem tud jól. Nem tudja megemelni egészen a szájpadlásra az anya mellett, ezért ott nem tud vákum képződni, nem fog szélesedni a felső ácsont, és megmarad ez a gótikus szájpad. Tehát rögtön az elején problémát okoz a nyelvfék, de sokszor csak akkor lép akár a védőnő, akár a gyerekorvos, hogyha teljes szopási képtelenség lép föl ilyenkor. A baba ügyes, hogyha nem annyira rövid a nyelvféke, akkor ő megoldja egy idő után, hogy szopjon valahogy. Ez az anyukának viszont elég fájdalmas. Tipikusan jellemző, hogyha rövid a nyelvfék, hogy bereped az anyának a mellbimbója, tehát ez már egy figyelemfelhívó jel lehet, és igazándiból nem kell annyira kétségbe esni egy ilyen nyelvfék felszabadítástól, mert ilyen piciként ez tényleg egy miniatűr beavatkozás, és annyi mindent spórol meg az ember a jövőre nézve, hogy mindenképp meg kell tenni. Ugye mit spórol meg? Hát megspórolja azt, hogy a nyelése ne legyen jó. Tehát a rövid nyelvfékű gyerekek, azok mind nyelvlökéses nyelést fognak produkálni a későbbiekben. És a nyelvlökéses nyeléshez és a rossz nyelvpozícióhoz természetesen csatlakozni fog aztán a szabálytalan fogazat is, tehát ezt is megspórolhatja vele az ember. Ha rövid a nyelvfék, az a hangképzésben is gondot okoz. Rengeteg logopédus panaszkodik, hogy nem tud előre haladni a terápiával, mert rövid a nyelvfék. Sajnos nagyon kevés olyan szakembert lehet találni, aki a nagyobb gyerekeknél ezt a nyelvfék fölvágást bevállalja, de mindenképpen arra bátorítanám a szülőket, hogyha fölmerül ez a kérdés, akkor keressék meg azt a fülorgégészt, fogorvost, szájsebészt, aki orvosolja ezt a problémát. Mindenképpen előnyére fog válni a gyereknek, és tényleg nem egy nagy beavatkozásról van szó.
Mégis mi az az életkor, amikor egy felelősen gondolkozó szülő elvigye fogászatra a gyermekét megnézetni, hogy vajon szükséges-e valamilyen beavatkozás, korai fogszabályzóra szükség van-e?
A fogváltás környékén úgy 5 éves kor körül mindenképpen, de ha a szülőnek magának is feltűnik már korábban, hogy gond van, például egy nagy rés van a felső és az alsó fogak között, ugye ez a nyitott harapás, akkor mindenképpen akár már előbb is. De azt is jó tudni, hogy bizonyos miofunkcionális fogszabályozók, azok segítik például a cumiról és az újszopásról való leszokást is. Tehát ha a szülő úgy gondolja, hogy a gyerek eléggé együttműködő, akkor úgy 2-3 éves kortól lehetőség van már arra is, hogy megsegítsük egy kicsit a cumiról, újszopásról való leszokást, és ráadásul ettől még a fogak elrendeződése is javulni fog. Tehát azt mondanám, hogy ha ilyen jellegű probléma van, és a gyerek együttműködő, akkor akár már 3 éves kor körül érdemes megmutatni, de a fogváltás környékén mindenképpen. Ugyanis, ha ilyenkor kezd el az ember valamilyen terápiát, akkor sokkal emberbarátibb, sokkal humánusabb módszerekkel könnyebben lehet a dolog végére járni, de ehhez mindenképpen azt szükségeltetik, hogy a gyerek együttműködő legyen, mert lévén ezek kivehető eszközök, ki is veszik, ha nem akarják használni. Működni viszont csak akkor működik, hogyha használják.
Van arra vonatkozóan valami tapasztalatotok, hogyha korai életkorban elkezdik a gyerekek hordani, viselni ezt a miofunkcionális fogszabályzót, akkor ez miben segít, mennyivel hatékonyabb, mintha csak 5-6 éves korban?
Hát, hogyha korábban kezdi el az ember, mint 5-6 éves kor, akkor, és a gyerek hordja, akkor azt lehet vele nyerni, hogy ideje korán beindul a normális arcnövekedés például. Tehát, ha a szülő azt látja, hogy gyöngyfogsora van a gyereknek tejfogazatban, szép, szorosan egymás mellett állnak a fogak, akkor kezdhet el igazándiból aggódni. Mert ez azt jelenti, hogy az álcsont növekedés az nem volt olyan mértékű, ami ennek kéne lenni. Ha szorosan állnak a tejfogak, az azt jelenti, hogy a maradók már nem fognak beférni. Tehát, hogyha időben lép az ember, akkor azt nyeri, hogy beindul a normális arcnövekedés, az álcsontok növekedése, és helyet tudunk biztosítani a maradó fogak számára. Tehát ez mindenképpen egy előny. De ha nem működik együtt a gyerek úgyse hordja, akkor fölösleges vegzálni, mert akkor meg elveszítjük azt a lehetőséget, hogy egy kicsit később együttműködve velünk részt vegyen egy ilyen terápiában. Tehát ez egy nehéz kérdés. Egy felmérésre mindenképp érdemes meg elhozni, és akkor az ember megnézi, hogy mire lehet számítani a gyerek részéről, és mire nem. Még egy dolgot az arcnövekedésről. Tehát az arcnövekedés 70%-a a gyerek 5 éves koráig lezajlik. A maradék 30%-ra a vegyes fogazat végéig van lehetőség. Tehát helyet csinálni én csak ebben az időszakban tudok, amíg le nem áll az álcsontoknak a növekedése. Ha valaki már teljes kialakult maradó fogazatban kerül fogszabályozásra, akkor fogi fejlesztésre lehetőség már nincs. Annyi helyen lehet gazdálkodni, amennyi van, és éppen ezért van az, hogy a maradó fogazatban elkezdett fogszabályozás sokszor foghúzással jár együtt, mert ha nem férnek el a fogak, akkor úgy próbálnak helyet teremteni, hogy kihúznak azokból, amik vannak. Tehát egy korai fogszabályozással azt lehet nyerni, hogy az ember például megúszza, vagy az ember gyereke a fogszabályozási célból végzett foghúzásokat. És ez nem kis dolog, azt gondolom. Nem csak traumától kiméli meg az ember a gyerekét, hanem nagyon sokszor, hogyha húzásos fogszabályozás van, akkor nagyon nehéz a jó okklúziót, a jó fogsorzáródást kialakítani, és az később megint csak problémákat okozhat, fogszorítás, képében, aminek aztán olyan tünetei lehetnek, hogy állandó nyakfájás, reggeli fejfájás, hátfájás és társai.
Sok szülőben felmerül az a kérdés, hogy vajon ártok-e a gyermekemnek akkor, hogyha rákényszerítem, idézőjelbe téve arra, hogy már ne szopja az ujját. Vajon hogyan lehet ebben segíteni, vagy itt van-e valami életkor? Mert nagyon sok óvodás, sőt, iskolába készülő gyermeket is lehet látni, hogy szopja az ujját, vagy cumival van az óvodában.
Hát ez egy nagyon nehéz probléma, azt gondolom. Hogyha a cumit könnyebb elvenni, ugye a szülők általában ezért választják a cumit, mert hogy azt könnyebb elvenni, mint az ujját. Az igazándiból akár a cumira, akár az ujjára az első egy-két életévben van szükség. Utána ez már egy kialakult szokás, ami rögzül, elvétve persze találunk olyat is, amikor valóban szüksége van valamiféle támaszra. Hát ilyenkor mindig igénybe kell venni pszichológus segítségét is a leszoktatásnál, és akár cumi, akár újszopás, semmit nem lehet elvenni úgy, hogy nem adok helyette mást. Tehát az a más akár lehet egy ilyen varázscumi, és nevezzük varázscuminak egy ilyen újszopásról, cumiról leszoktató babafogszabályozó, de lehet egy alvóállatka, vagy adott esetben a szülőnek ott kell maradni a gyerek ágya mellett. És hát a leszoktatást mindenképpen segíti, hogyha olyan feladatokat kap például egy újszopó, ami mind a két kezét lefoglalja, hogy megszokásból ne kerüljön a kezébe a szája. Tehát agyagozzunk, legózzunk, amihez mindkét tésztát gyúrjunk, nyújtsunk, és akkor legalább napközben már nem kerül be a szájába. De én azt látom egyébként, hogy a leszoktatás akkor sikeres, hogyha megérett a gyerekben is az elhatározás. Általában szokott segíteni egy beszélgetés is, amikor hozzák őket a fogászatra, és akkor a gyerek, hogyha úgy döntött, hogy igen, ez most már nem neki való, meg nem kell, akkor megoldja a problémát. És ilyenkor legtöbbször a szülő a hátráltató tényező. Ő próbálja kicsit lassítani ezt a folyamatot, és akkor ilyeneket mond a gyereknek, hogy na, akkor most egy picit nem tesszük be, akkor most már csak nappalra nem tesszük be, most már csak éjszakára, most elalváshoz csak, és akkor utána anya elveszi. Nem kell. Ha a gyerek elhatározta magát, akkor végig fogja csinálni ezt a dolgot. De mindenképpen kell az ő együttműködése hozzá.
Szó volt már itt többször a miofunkcionális fogszabályzókról. Mégis mit jelent ez? Miben más, mint a régi, hagyományosan köztudatban lévő fogszabályozás?
Hát, ha fogszabályozás, akkor általában az embereknek két kép jelenik meg. Az egyik, ez az éjszakai kivehető, a fogív tágítására szolgáló eszköz, a másik pedig a rögzített fogszabályozó, amit ugye fölragasztanak a fogakra, és igazándiból a maradó fogazati gyerekekre jellemző, és egyébként mostanában divattá is vált. Csak hogy akár ez, akár az, a szabálytalanság okait nem szünteti meg. Tehát egy rögzített készülék például kiválóan mozgatja a fogakat A-ból B pontba. A leghatékonyabb ebben a kérdésben. A probléma viszont abban áll, hogy utána, amikor lekerül ez a fogszabályozó, akkor mitől maradna ott, ahol van. Mert hogy ugye sok mindenről beszéltünk ma már, de azért az mindenképpen kiderült reményeim szerint, hogy azt, hogy állnak a fogak, két dolog határozza meg. Egyrészt az, hogy megfelelő nagyságúra tudott-e nőni a fogív, tehát emiatt van-e torlódás, vagy nincs. Illetve az, hogy milyen erők működnek a fogak körül. bármilyen szabálytalan egy fogazat, ott, ahol van, a stabil helyzetben van, mert hogy az izmok ott tartják azon a helyen. Ha ehhez képest elmozgatjuk a fogakat, de nem igazítjuk hozzájuk az izmok működését, akkor ezek a rosszul működő izmok vissza fogják húzni a fogakat az eredeti helyzetükbe. Tehát az a nagy probléma, amikor nem foglalkoznak így módon az okokkal is, hogy meddig is maradott a fogszabályozás. Na most erre konkrét számokat is lehet mondani. A 88-ban jelent meg az American Journal of Orthodontics hasábjain egy kutatás arról, hogy a hagyományos extrakciókkal, tehát foghúzással is tarkított, rögzített, készülékes fogszabályozások hány százaléka tekinthető, elfogadhatónak a stabilitás tekintetében 10-20 év távlatában. Mennyit tippelsz, Timi?
Hát feltételezem, hogy kevés.
Nem tehát tudom, mennyi marad olyan, ott, ahová szabályozták?
Mondjuk 15-20 százaléka.
Ez egy jó közelítés egyébként. Ebben a tanulmányban az jött ki, hogy 10 százalék. Ugye nyilván más a helyzet valamelyest, hogyha nem kellett fogat is húzni, de az alapvető problémán nem változtat, hogy a rosszul működő izmok vissza fogják húzni a fogakat. Tehát egyébként teljesen mindegy, hogy milyen fogszabályozást végez valaki, annak mindig részét kellene képezze az is, hogy kezeljék az okokat. Tehát a szájlégzést, a nyelvlögéses nyelést, a nyelvlögéses hangképzést, ezekkel muszáj foglalkozni, különben egyrészt nagyon lelassul a fogszabályozás folyamata, mert állandóan ellenható erők lesznek annak, amit én szeretnék elérni, másrészt pedig hosszú távon nem lesz stabil az eredmény. Most egy miofunkcionális fogszabályozó, az úgy néz ki nagyjából, mint egy sportolói fogvédő. Azzal a különbséggel, hogy beleépítettek bizonyos okos elemeket, amik például rászoktatják a gyereket arra, hogy becsukja a száját, hogy föltegye a nyelvét a szájpadlásra, hogy úgy nyeljen, hogy fönt van a nyelve a szájpadláson, hogy bizonyos izmoknak a túlműködését megakadályozza. Tehát ezek mondhatnánk, hogy ilyen okos fogvédők és okos fogszabályozók, ezek a miofunkcionális fogszabályozók, a leghatékonyabbak egyébként a fejlődés időszakában. Tehát akár tejfogazatban is el lehet kezdeni, de a fogváltás időszakában elkezdve, tehát a 6-8 éves korosztály az egy tipikusan jó korosztály egy ilyen kezeléshez. Ugye ilyenkor még adódhat az a kérdés, hogy ha ezt csinálta a gyerek, akkor szükség lesz-e később rögzített készülékes fogszabályozásra. Az esetek túlnyomó többségében, ha rendesen hordta a készüléket, akkor nem. Tehát egy időben elkezdett és rendesen hordott miofunkcionális készülék sorozattal megoldható a fogszabályozás. Tehát ez nagyon gyakori például nálunk is, hogy a 10-12 éves gyerek már túl van a fogszabályozáson, holott a többiek még el se kezdték. Úgyhogy mindenképpen csak bátorítani tudom a szülőket, hogy időben vigyék a gyerekeket fogszabályozásra. Egyrészt a maradó az sokkal macerásabb, és nagy kérdés, hogy meddig marad meg az eredménye.
A műsoridőnk sajnos a végéhez közeledik. Mégis milyen tanácsokat tudnál adni Marianna hallgatóinknak a nyárra vonatkozóan, illetve akkor itt a fogszabályozás témában? Mi az, amit hangsúlyoznál?
Hát mindenképpen, ugye visszatérve még a fogbalesetekhez, szeretném még egyszer nyomatékosítani, hogy kerüljük az olyan helyzeteket, amiből fogbaleset alakulhat ki. Ha tudjuk, hogy a gyerek nagyon aktív, akkor mindenképpen szerezzünk be neki egy sportolói fogvédőt, hogy óvjuk a fogait, illetve egyéb dolgok is fölmerülnek a nyárral kapcsolatban. ugyanis tipikusan jellemző, ugye, hogy az ember nyáron rengeteg édességet eszik, rengeteg cukrozott üdítőt iszik, amik nyilvánvalóan nem fognak jótékony hatással lenni a fogakra. Sokan abban a tévhitben vannak, hogy a rostos üdítők, például a gyümölcslevek, azok nagyon hasznosak. Hát szeretném elkeseríteni ezeket a hívőket, ugyanis sajnos a gyümölcslevek a savtartalmuk okánál fogva nem túl jók a fogzománc szempontjából, kioldják a fogzománcból a különféle ásványi anyagokat, és ezáltal behatolási lehetőséget biztosítanak a fogszúvasodás számára. Ugyanez a helyzet, ami a túl sok finomított szénhidráttal, a cukrokkal, ezeket feldolgozván ugye a baktériumok szintén savat termelnek, tehát gyakorlatilag savban áznak a fogak. Amit javasolni tudnék ebből a szempontból, ha szomjoltásról van szó, akkor az ne rostos üdítő, ne cukrozott, szénsavas üdítő, kóla és társai legyenek, hanem víz vagy cukormentes tea. Ez mindenképpen jobb is a szomjoltásra, és a fogakat sem bántja. Hogyha valakinek lyukas foga van, és erről tud, semmiképpen se induljon el útnak úgy nyaralni, hogy ezeket előtte nem kezeltette, mert a magas hőmérséklet, az, hogy folyamatosan változtatjuk az ételek, italok hőmérsékletét, tehát egy forró főtt kukorica után lenyomunk egy hideg kólát, vagy a felnőttek sört, vagy nem tudom, sorolhatnám. Tehát ez megint csak sok hatás a fogak számára, és azt sem sokan tudják, hogy például a repülésnél a légnyomás változás szintén okozhat kellemetlen meglepetéseket, tehát sokkal egyszerűbben begyulladnak ilyen körülmények között a fogak, úgyhogy mindenképpen javasolt, különösen ha külföldre utazunk, ahol az alapbiztosításban nincs benne például a fogászati ellátás, mindenképpen érdemes előtte itthon megcsináltatni a fogakat, és úgy útnak indulni.
Nagyon szépen köszönöm a hasznos és sok új információt, amit kaphattunk.
Én is köszönöm a lehetőséget.